az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 11 percen itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, szerda, kedd, hétfő, olyan összefolyós napok ezek, csak úgy telik szépen lassan ketyeg a nyár, és a hét az utolsó júliusi hetünk. Augusztus elsője van hétfőn. Készítsétek a gubát?
Hát majd ahogy te készítetted, úgy az készítjük igaz. Mi is. Szépen lassan
nem
készítjük.
Nem kell elkapkodni, ebben igazatok van. Nem kell gyorsan fizetni, mert én sem szoktam gyorsan. Elfelejtem, nincs apróm, nincs kessem. Ja, én ráér, gyerekek, ráér.
Most tegnap behúztam egy 5-szeres ölccal, úgyhogy...
Na,
mivel nyertünk?
Mire fogadtál?
Valamom sincs. Valami svéd másodosztály, vagy dán.
Ha 5-szörös ott, akkor 2500 fontot kerestél, gondolom, amilyen tételkel fogadsz.
Pontosan.
Ugye?
Tehát, igen, ugye, de jó, az a sokat nyeri.
Ja, azért így van. Most azon vagyok, hogy még ezt 10-szer megteszem.
És akkor ki tudsz fizetni engem. Oda tudod adni a 25 000 forintomat így a fekete-fehér nem után. Oké, gyorsan egy közlekedés. Azt mondja, hogy baleset a 442-esen Marthű és Rákóczi Újfalu között a kanyarban félútvája lezárva, 3-as főút Bükkábrány után Mezőköves felé igazoltatáson. Derék hallottunk már, ilyen gyerekek, igazoltatás. Ha már lassan nincs rendőr, aki igazoltasson. M3-as Bagi csomópontnál Budapest felé utolérés és baleset a belső sávban. Több kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen.
Az megvan egyébként, hogy ezeknél a vonatoknál, amikről beszéltünk, hogyha Magyarországon üzemeltetnék őket, akkor te elkezdenél mondjuk a nyugatiban kakilni, és ezt a Nyíregyházán es le?
Hát erről, igen, erről beszéltünk, hogy te elkezded, kicsomagolod, ráülsz. És valahol valakit homlokon vág. Nyíregyháza magassága.
De az jó egyébként, mert a város a főváros környéke nem lenne összekakálva.
Felfoghatatlan, gyerekek, felfoghatatlan. Tehát 1000 km/h vonat, Fluxjet, elolvastam, egyébként ez ilyen csőben megy vákummal, ugyanúgy lebeg, de még valamilyen csőben mozog is. Tehát ez így az Elon Musknak meg a Virgin-es csávónak ez a hiperloopos továbbfejlesztett valami őrülete lesz. 1000 km/h. Tényleg nagyon durva. Na, egy nagyon érdekes hírrel folytatjuk, ami szerintem megosztja majd a hallgatóinkat is, hogy ki hogy döntene, ki mit csinálna. Szülőként elsősorban, ugye? Tehát azok figyeljenek, akik szülők, de azok is figyeltek, akik nem szülők. Azok is figyeltek, akik csak szeretnének szülők lenni. Azok is figyeltek, akik egyáltalán nem akarnak szülők lenni. Azok is figyeltek, akik szülők voltak, de már nem szülők, viszont lennének, de nem akarnak, viszont voltak, de nem akarnak.
És a bizonytalanok is, akik egyelőre teljesen tanácsolnak ebben a témában.
Igen. Egy anyuka nagyon érdekes dologról számolt be egy amerikai hírműsorban. Ugye Amerikában sokszor halljuk ezeket az iskolai lövöldözéseket, ezek sajnos ilyen, most már ilyen naponta hetente megtörténő dolgok, igazából 100 vagy 200 történik hetente, nem is kerül be mindegyik a hírekbe, nem is tudunk mindegyikről, hol Texasban, hol máshol, hát tele vagyunk iskolai lövöldözésekkel. Most, mintha már lenne valami változás és kicsi szigorítást akarnak az amerikaiak, és nyilván nem egyszerű ezt átütni, de ugye a közelmúltban is történtek borzasztó események. És egy anyuka beszámolt arról, elmondta nyilvánosságnak, hogy feladta a saját fiát a rendőrségen, miután takarítás közben megtalálta a 17 éves srác naplóját, még 2019-ben. Bement ő egyébként egy amerikai reggeli műsorban, és elmondta, hogy az ő legnagyobb meglepetésére a jegyzett füzetben nagyon-nagyon részletesen le volt írva, hogy mi lesz majd a tervezett támadás, ami nem történt meg valójában. És a Good Morning America című műsorban elmondta, hogy milyen lesújtó érzés volt neki megtudni és elolvasni ezt, hogy mire készül az ő gyermeke. Én szültem, még mindig nagyon fáj, szembesítette a tinédzsert a jegyzetfüzettel, és azt mondta a tinédzser, hogy ez csak egy fiktív történet, és hogy ezt ő nem akarja megtenni, de az anyuka gondolkodott, majd feladta a rendőrségen a saját gyermekét. Akit egyébként aztán hát eljárás alá helyeztek, az is lehet, hogy leültetik, hogy börtönbe került, találtak aztán a gyereknél még csőbombát, amivel ezt el akarta indítani
ezt a merényletet.
A mama takarított előbb a napló, aztán csőbomba, akkor ott azért már kicsit gyanús a dolog, nem? Hogy akkor a gyerek ezt komolyan gondolja.
A csőbombát később találták meg, viszont a mamának azt mondta, hogy ezt nem akarja megtenni, anya ne jelents föl, ne venjél a rendőrségre, ez csak egy fiktív történet, nem akarok börtönbe kerülni. A mama gondolkozott, és azt mondta, hogy néhány órával a felfedezés után ő hívta a rendőrséget, rendőrséget, annak ellenére, hogy az első ösztöne az volt, hogy meg kell védenie a gyermekét, vagy találnie kell valamilyen megoldást arra, hogy a gyerek megúszza, viszont ez a borzasztó bűncselekmény ez ne jöjjön létre, és a gyerek ne menjen be fegyverrel lövöldözni az iskolába. Gondolkozott két órát, és utána viszont azt mondta, hogy irány a rendőrség, fölnyomta a saját gyereket, a gyereket bilincsbe vitték el. Ugye nagyon érzékenyen reagálnak arra, hogy ha csak már leírod, ha már csak feltételezhető, hogy el akartad követni. Ugye, hát ez nagyon, az sok megrázó történet van Amerikában erről. A gyerek leírta pontosan, hogy hogyan akarja majd ezt végrehajtani. Kiket, hogyan és miképpen akar majd lelőni. Na most ott vagy szülőként, és egyszer csak kinyitod az én kicsi naplóm, feliratú kis füzetecskét egy 17-19 éves fiú gyereknél. Na ki mit csinál szülőként?
Mi lehetne a B-verzió? Én először azon kezdtem meg gondolkozni, hogy így mondtad a hírt, hogy ezt meg lehet oldani otthon. Érted? Ha nem jelentem fel a gyereket, akkor mi a tervem? Elmegyünk közösen pszichológushoz?
Hát talán
a gyerekből kibeszéljen, vagy leülök vele, és azt mondom neki, hogy drága kicsikém, hát nem jó más embereket megölni? Uh-huh. Vagy mi? Szerintem a legjobbat döntötte. Még akkor is, ha a szíved szakad meg szülőként azt mondani a saját gyerekedre, hogy édes fiam, én most följelentelek a rendőrségen, és tudod, szerintem... hogy az a következménye, hogy bezárják a gyereket.
Na de előzetesbe teszik, okay, meghurcolják, hát is börtönbe megy.
Oké, de mi a másik dolog, ha ezt nem teszed meg? Akkor lehet, hogy tényleg megcsinálja? Hol tudod eldönteni, hogy ő megcsinálja, vagy nem csinálja meg? Mert akkor majd megöl 30 gyereket az iskolában?
Igen, tehát ennyire szerintem ismerned kell a gyerekedet ahhoz, hogy te azt el tudjad dönteni, hogy ti otthon ezt így, ahogy fel is vázoltam, mondjuk a verzióként, meg tudjod oldani.
Te földobnád, elolvasod, hogy virág készül lemészárolni először benneteket, aztán igen, az iskolában még 23 gyereket, vagy a munkahelyen, vagy otthon.
Hogyha azt érezném, hogy én ezt a problémát nem tudom megoldani vele, akkor feladnám.
Tehát, én nem adnám fel.
Virágot?
Őt igen.
Na jó.
Igen, és Pannát és Somát is.
És Pannát és Somát is előszeretettel nézni még, hogy beültetik egy rendőrautóba, és elviszik őket előzetesen tartóztatásra.
Persze.
Gondold el, hogy tárcsáznod kell a 9-11-et, és végig kell nézed, hogy a gyerekedet bilincsben egyébként elviszik, és azt mondja, hogy mama ne csinált, könyörög, ne sírna, nem gondoltam komolyan, csak fantáziáltam, nem akartam megtenni, hiszen nem csináltam semmit, csak leírtam, kiírtam magamból, ne hívd a rendőrséget.
Mi van,
két órát ülsz egy fürdőszobába, sötétbe, kijössz, és azt mondta, hogy 911, bocs, 911.
Igen.
De az itthon nem jó.
És hívod a 911-et. És jön a rendőrség, nagy erőkkel kivonul, és elviszi a gyerekedet bilincsben. Aki rád néz sírva, és azt mondja, hogy anya, nem akarok börtönbe menni. És a gyerek kivonul az ajtón, bilincsel a kezén, mert ott ez tényleg nagyon komolyan veszik.
Akkor erre azt mondom, hogy drága fiam, azok az emberek, akikkel te most elvonulsz, ők vannak annyira profik, hogy ki tudják deríteni, hogy ezt te csak tényleg kiírtad magadból, és ha te tényleg csak kiírtad magadból, akkor holnap szabadon fognak.
Te is feladnád?
Engedni.
Ma hazamész, és az én kicsi pónim kis könyv mellett találsz egy naplót, amiben Panna részletesen leírja, igen, hogy kínozna meg.
Édesapám, téged... a rákfarkakat ma nem korianderrel készített el. Azt gondolom, hogy ez a skandalum nem tartható tovább. Először őket.
Elolvasnád, hogy új iskolába kerültünk, nem szeretem az osztálytársaimat, hozzájutottam egy sörétes puskához, nem tudom, a gárdonyi rendőr alezedesről, aki egy berugott intézkedés után odaadta nekem.
A francia bácsi hagyta ott a nudistasra.
Úgy van.
Készülök végrehajtani valami olyat, igen, amire nem lesz magyarázat, de én szeretném megölni az osztálytársát. Elolvasod a naplót, ott vagy Panna szobájában, becsukod a naplót, veszel egy nagy levegőt.
Leülök az ágyszélére.
Leülsz az ágyszélére, iszol egy rozéfröccsöt.
Petrezsén,
az nem jó, mert a szobájában is, akkor le kell mennem.
Le kell mennem, jó, iszol rozéfröccsöt, rágyújtasz egy cigire és elmész vécére. Biztos azért történjen meg a ceremónia. Kihívod a rendőrséget, hogy vigyék el? Beszélsz az anyjával. Vagy mondjuk nem beszélsz az anyával, itt egyedülálló anyuka nevelte, nem tud beszélni. Fölhívod a 112-t, hogy kérem, jöjjenek, mert a gyerekem merényletet szeretne végrehajtani. És ott áll a gyerek, aki azt mondja, hogy nem tettem semmit, csak leírtam. Nem tettem meg.
Figyelj, persze.
Nem tettem meg, nem csináltam semmi rosszat. De minden nem csináltam rosszat, ne hívd a rendőröket, nem csináltam rosszat, okay. Csak leírtam, fantáziáltam.
Valahol minden sztori, minden később bekövetkezett merénylet, gyilkosság, lövöldözés, az eljut idáig a pillanatig, és mindegyik így kezdődik.
Hogy fantáziálsz róla,
eltervezett róla, hogy leírja, ki. Hogy
én nagyon sok mindenről fantáziálok, amit nem mi teszek van? Meg. Szerintem te is sok mindenről fantáziálsz, amit nem teszel
én
meg.
Én egy részét megteszem.
Fantáziáink 88%-át megpróbáljuk visszatuszkolni meg. A tudatalatiba, hogy jó helyen vagy ott, rohadj meg, ne gyere föl, ha bejön, akkor annak egy kis részét kiéljük. Egyébként nagy erőkkel ugrálunk rajta, és nyomjuk vissza jó, de a tárház tudatba, hogy menjél vissza, menjél vissza.
Okay, nem tesszük meg. Tudod, hogy hány, alig 18 éves japán lány van? Öricsen!
Csak mondom, hogy mi felnőttek sem tesszük meg fantáziáink nagy százalékát, csak fantáziákat.
Azt a fantáziáját, János, hogy az alig 18 éves japán lányokkal összejön.
De már a 18-et betöltötte.
Betöltötte, de igen. Alig töltötte hát. Be. Ha az megvalósulna, az nem fog emberéleteket követelni. Ez viszont, ha megvalósul,
mi van, ha megcsinálja?
Érted?
Mi van, ha megcsinálja? Hogy élsz együtt majd utána azzal a bűntudattal, mert hogy ez egyfajta bűnrészesség. Elhallgattál valamit, tudtál valamiről,
róla, azt fogod mondani.
Meg lehetett volna akadályozni.
Hogy és... élsz együtt azzal a szülőjárulással, hogy a gyerek egy hét múlva hazajön, kiengedik a rendőrök, és azt mondják, hogy nem veszélyes, nem tette volna meg, vagy elterelést javaslunk, de nem megy börtönbe. Viszont te feladtad a rendőrségen, és elveszítetted a gyerekedet, mert soha a büdös életben nem fog benned többet megbízni. És azt mondja, hogy elárultál, feladtál, rend, elvitettél, börtönbe akartál csukatni.
Nem na? Akartalak, kicsim, csak szerettelek volna téged megvédeni ettől a dologtól. Nem a börtön hogy volt a igen. Cél, hanem az, hogy derüljön
te
ki
nem
ez az
egy fikciós regényíró vagy, hanem egy átlagos tinédzser, aki arról fantáziált, hogy meg fog ölni egy rakás ismerőst, meg kevésbé ismerőst, osztálytársat, iskolatársat, tanárt. Te erről fantáziált, szerinted ez normális? Szerinted ez normális dolog? Nem.
Akkor
nem
azt mondod, hogy nem az.
Nem az. Nézd körbe a világban, hány ilyen eset volt, hány ember halt meg, hány ártatlan vesztette az életét azért, mert jött egy tinédzser, aki ilyen olyan amolyan okokból kifolyólag, elkezdett fantáziálgatni, és aztán nyilván ezeknek egy része csak a fantáziálgatásig jut. De vannak olyanok, akik viszont megteszik és megtették, és ahogy te is mondtad, hétről hétre megteszik például az Egyesült Államokban. Például most egy nagyon jó barátom itt volt most Magyarországon, kint élnek az Egyesült Államokban, és ott elmondta az anyuka, hogy heti szintén teszik ki a gyerekek a frissen vásárolt fegyvereiknek a képeit a különböző közösségi oldalakra, és félnek bejárni az ő gyerekeik, mert hogy ők abszolút nem ez a militáns kora sem, tehát hogy nem, ezért sem, de egyébként, tehát és nem tudják, hogy mikor fogják használni, mikor fognak bekattani, mikor lesz valami olyan sérelem mondjuk, ami adott esetben arra nem kényszerít őket, de abban az irányba terel őket, hogy bemenjenek és meghúzzák a ravaszt egyszer, kétszer, ötször, tízszer.
Hogy szerintem most sokkal nagyobb felelősség azzal együtt élni, hogyha megcsinálja. Érted? És te tudtál róla, gyakorlatilag tudtál róla, hiszen elolvastad a naplóját. Az sokkal nagyobb bűn azzal együtt élni, mint hogy egyébként a gyerekedet elvitetted a rendőrséggel, ahol kiderítették, hogy ez tényleg csak egy fantázia, amit ő leírt egy naplóban, nem lesz belőle soha gyilkosság. Szerintem a gyerekkel való kapcsolatodat az is őrült nehéz lesz majd rendbehozni, de még mindig könnyebb lelki teher, mint úgy ülni, hogy a gyereket kinyírt 15 osztálytársát és két tanárt.
Igen, meg ez egy nagyon komoly konkrét.
Szerintem,
ez egy
szerintem...
nagyon komoly konkrétum.
Igen, szerintem a kettő nem ugyanaz. Tehát morálisan mi most elképzelünk valamit, és amikor ott vagy és elolvasod, akkor becsukod, és nagyon lapítasz, és megpróbálod vele megbeszélni. Tehát szerintem most más gondolunk erről, mint ahogy egyébként a legtöbben cselekednek. Tehát van egy ilyen morális képünk, hogy de én hívnám a rendőröket, de persze elvinn, és hogyna azonnal. És amikor ott ülsz összetörve szülőként, és elolvasod ezt egyrészt beismerve a saját kudarcodat, kettő, nem tudod, hogy kit neveltél, három, nem tudod, hogy mi történik, valójában szerintem 10-ből 8 ember továbbra is azt gondolom, és hogy ezt... csak mondja, hogy ráhívná a rendőröket, igen. És egyébként becsuknád, igen. Amikor próbálod egy iskolai szarból kihúzni, amikor hoz egy hármast és nem tanul, és valahogy odaülsz mellé, és megpróbálod megmenteni egy rohadt matek leckétől, és megpróbálod megmenteni egy iskolai konfliktusnál, és ott vagy mögött, és megpróbálod megmenteni. Nem gondolnám, hogy 10-ből 8 ember olyan könnyen, persze vigyék el a rendőrök, hát vele akarnak mészerülni embereket. Valószínűleg egyébként lehet, hogy két évre leültetik, menjen. Én szerintem nem így van. Én szerintem nem így gondolom, és értem, és tök igazatok van, amiben mondtok, amit mondtok, de szerintem hosszú távon egyébként becsuknánk a naplót, összeülnénk a feleségünkkel, megpróbálnánk pszichológushoz elvinni, pszichiáterhez imádkoznánk, hogy még itt van velünk, szeretgetnénk, és a hosszú esti beszélgetéseket megpróbálunk megnézni, hogy mit rontottunk el, hogy ne legyen ebből lövöldözés, és hogy tudnánk őt meggyőzni, hogy ne csinálja meg, és menjen el valami elterelés. A legutolsó lenne, hogy rendőrt hívnék rá, és elvitetném.
Igen, de ez
az egy közös kudarcunk lenne.
De így is kudarcként éled meg, és te is azt mondod, hogy szörnyű érzés, és hogy szülőként is.
És valószínűleg így mentenéd meg? Azt mondja, hogy ti csinálnátok jól.
Igen, de milyen szörnyű érzés lenne az, hogyha tényleg bekövetkezne.
És ha nem.
Na,
aztán, de nem tudhatod, és ha nem.
Igen, csak az a baj ezzel, hogy...
És azt mondja neked a rendőr, hogy nem találtunk semmilyen bizonyítékot, de azért mi most előzetesben bent tartjuk, meggyűrötik a gyerekedet, és valamilyen esküdtség azt, hogy jó, azért egy évre vonuljon be. Soha nem tettem meg. Kijön, és azt mondja, hogy nem tettem, nem csináltam semmit. Oké, itt előtte vagy utána találtak nála egy csőbombát.
Igen, plusz tehát beleírta, hogy anyát is kiírom.
Beleírta, hogy anyát is kiírom. Na, anya valószínűleg itt ilyet meg. Egyébként anya magát mentette, ravasz a muter. Már nem volt morális kérdés. Azért szűkítettem ezt le, mert ha nagyon egyértelmű, hogy már csőbomba volt nála a fegyver, és az anyja úgy ébredt föl, hogy éjjel fegyvert fogyott, akkor nincs meg a szülői dilemma. Tehát igen. Most felejtsük el a naplóba beleírt dolgot, hogy anyámat is megölném, meg a csőbombát. Azért hülye vagyok, hogy behoztam, mert ugye egy túl egyértelmű. De itt a szülői dilemma kihangsúlyozása lényeg, hogy csak olvasod, hogy téged nem akar bántani, de valamire készül. Én lapítanék. Én biztos, hogy nem adnám föl.
Nagyon kemény, biztos, hogy nem adnám nagyon föl. Sok történet, tehát nagyon sok tragédia, legtöbbször amúgy családi tragédiáknál szoktam ezt hallani, hogy amikor meginterjúolják a szomszédokat, olyan szépen éltek, olyan kedvesek volt, olyan rendes ember, ki gondolta volna róla.
Oké. Okay. És de a kamaszok sokszor kiírnak magukból valamit, sokszor segélykiáltásnak élik meg, sokszor ventilálnak, sokszor leírják ezeket a vágyaikat, mert egyébként nincs érzelmi háttér, nincsenek megértve, frusztráltak érzelmileg, stb.
De mi a különbség a között, hogy azt írja, hogy másokat ölnék meg, vagy magamat ölném meg. Akkor, hogyha azt írja, leírom, hogy tudom, hogy legszívesebb öngyilkos lennék, ezt leírja a naplójában, mit tudom.
Az nem bűncselekmény.
Igen.
Tehát ott ugye az van egy morális döntésed, az nem akkor elbeszélgetsz vele, ez magát akarja megölni. Ugye itt...
De ott sem mondod azt, hogy nem foglalkozom vele, becsukom a naplót.
Igen, aztán... de itt más a hozadéka itt a rendőrségre, mégis mondjuk lezárják 2 évre, Priusza van, szóval az egyen más a baba, igaza van a Balázsnak.
A komolyan, abból a szempontból mondom, hogy komolyan veszünk. Szerintem minden ilyen dolgot nagyon komolyan kell venni, mert egyszerűen tényleg nem tudod, hogy abban a pillanatban, abban a periódusban a gyerekben mi munkál. Lehet, hogy ma megtenni, holnap már nem.
Oké, te abban az oldalban hiszel, hogy nem teszi meg a gyerek, de egy picit ragd át az agyadban, hogy megtette.
Nem abban hiszek, hogy nem teszi meg, hanem abban hinnék, hogy valahogy ezt közösen bepótolva a múltat, mellé állva a gyógykezeléssel, pszichológussal, szeretettel meg tudnánk, hogy ki tudnám abból rántani, amiben van. És árulásnak érezném, ha egyébként ezzel a maga a viselettel, hogy ő leírja, még jobban magára hagynám, és inkább azt mondanám, hogy közösen megoldjuk ezt, és tudok neked segíteni.
De valószínűleg mert nem árulnám el. A rendőrségen való feljelentésnek is ez lesz a hozadéka, hogy ők se fogják biztosan lecsukni ezért, hanem ők is inkább azt mondják, hogy akkor pszichológiai vagy pszichiátriai kezelés.
Figyelj, én meg... Most én bennem, hogy ettől te megmented valami nagyobb bűncselekménytől. Ez is egy jó olvasat, hogy azért teszem meg, hogy ne kövessel, később se.
Igen, gyógyítsák meg. Igen, abban meg tökre igazad van, hogy szülőként köröm szakadtáig végzett.
Vigyázz már, tudod, hogy holnap dolgozat van, és lehet, hogy kettes lesz odaüsz mellé hajnali. Hagyjad már, hogy hívnád a rendőrséget. A legtöbb szülő csak mondja, hogy igen, úgy lapítanánk, mint a húzat szerintem, és próbálnánk valahogy kimosni a gyereket ebből.
Tudom egyébként a megoldást, tehát hogy ne menjünk ebbe a dologba tönkre, mert szerintem jelentsük fel egymás gyerekeit. Tehát, hogyha ha látjátok otthon a próbajegyzést, én feljelentem a Benit, Balázs feljelenti Somát, Soma, illetve Feri meg Virágot.
Jó, tehát, hogy körülbejelentünk.
Akkor felmentettük saját magunkat, mégsem mit csináltuk, de azért mégis hitre kerül. Szerintem ez így jó.
Nagyon érdekes kérdés, hogy ugye van egy első gondolatod, aztán tényleg ott ülsz a szobába, tényleg olvasod, ránézel a gyerekre, éppen alszik, tök ártatlannak tűnik, most születik, és éppen hívnod kéne a rendőrséget. A szülői és a védelmező énet szólal meg, vagy a más gyerekét féltő énet, hogy akkor most őket nevelje meg. Én a saját gyerekemet védeném. Igen, de köröm szakadtáig védeném.
Soha nem tudnád magadnak megbocsátani, hogy tudtál róla, megakadályozhattad volna, és kár, hogy nincsenek prekogok. Mert hogy, mint a külön véleményben elmennének, és előre vízió.
És bejönnének a prekogok az ablakon, hogy a gyereke nem sokára bűncselekményt követel. Igen. Az már meggyőző lenne. Jönne 3 prekog, hogy 1 óra múlva elkövet egy bűncselekményt. Én leszek az első, akit megöl. Akkor mondjuk vigyék. Nem? Vagy ha ott áll az éjjeli szekrényedi mágyfegyverrel a kezébe, oké, adom. Tehát, hogy azért ennek vannak lépcsőfokai, persze. Rendben. De...
kemény szintú.
Igen, nagyon, nagyon kemény helyzet. Na jövünk mindjárt 8:30, pontosan 1 perccel itt vagyunk rögtön a hírek után.
Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
3:09 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók. Már Ézi úr.
Nagyszerű.
Na, ma nem. Hát ma azért van kicsit bővítsd. Sopronban szakad, keleten szakadt, folyik a tökükről a víz.
Szakadt.
Jön a hidegfront, máshol izzadnak.
Jövöge.
Hát azért ez most egy nagyon összetett ciklonrendszer van, hol a fejünk felett.
Úgy van. Nagyon összetett ciklonrendszer van a fejünk felett.
Aha.
Semmi, már nincs a fejünk fölött semmi. A Balaton és a Velencei tó ugyanúgy a kiszáradás szél, nem három csepp eső lesz.
Hát, most fogja elérni,
mondom
most
neked,
nézem.
Fölakad a vértesen, érted? Na, tehát ez nem eső. Hát az soproniak egy kicsit örülnek, de ők örülnek az erős eurónak is. Ők mindennek örülnek. Nem ér oda.
Basszus, tényleg nem. Nézem a radar videót. Az időképen. Azon lehet látni, hogy merre haladnak a felhők, és így Velencét eléri, Velence el van átkozva szerintem. 10 órak el eléri, és így...
semmi nem lesz. Igen, de nyugaton azért már ott megérkezett a hidegfront. Van, ahol 32, van, ahol 38. De nem akarom elvenni a kényelőt.
Az időjárás jelentést a Häagen-Dazsék krémek forgalmazója, a Marézi Food Broker KFT támogatta.
Azért jó fog esni.
Marézi úrnak köszönjük.
Azért, mert kicsit ilyen borongosabb időben is szerintem jó fog esni nekünk legyen a Häagen-Dazs.
Igen, de nem a szponzor küldte, tehát nem neki köszönjük, hallottam reggel, hanem így valaki van. Más küldött.
De egy vidéki prima, nagyon aranyosak voltak, köszönjük szépen.
Nagyon drágák, köszönjük szépen. Igen. Örülök, hogy ez a téma, ilyen is kell foglalkozni, nagyon jó oldalról közelítettétek a témát, köszönet ezért, hallgatókat is tanítjátok így módon, itt egy hallgató, itt egy kicsit egy erkölcsileg, hogy is mondjam, csak hogy szokták ezt mondani, csak így gondolkodtunk hangosan, hogy ugye egy amerikai anyuka fölnyomta a saját fiát a rendőrségre, miután iskolai lövöldözéses terveket talált a naplójában, ott azért nagyon érzékeny ez a téma, nálunk hál' Isten azért ebből nincsen sok, sőt egyáltalán nincs, de feladta a saját gyerekét, és bilincsbe vitték el a rendőrök, arról beszélgettünk, hogy ezt megtalálod a naplóban, föladod vagy nem adod. Azért kicsit gondolkodjatok el azon is, amerikai fejjel, ahol ezek az iskolai vérengzések sajnos rendszeresek, még ha le is csúcsják, vagy elterelésre ítélik a gyereket, akkor is életben marad, de mi van, ha elköveti, akkor biztos, hogy vagy lelövik, vagy halálbüntetés a vége. Ezen is érdemes azért elgondolkodni. Igen, azt hiszem, hogy mindig körbejártuk a dolgot, tehát mindegyik érvet megnéztük. Igen. Balázs, ne adj Isten, ha te gyereked lenne az áldozat, és kiderülne, hogy az elkövető szülei tudtak róla, és megpróbálták házon belül kezelni, de nem sikerült, akkor mit mondasz? Jó érv, ezt is elfogadom.
Ez nagyon jó érv. Kár,
abszolút,
nem
tudtunk be. Tudtunk róla, megpróbáltuk titokba tartani, azt gondoltuk, hogy a Pistike nem megy be egy ziherejsztűvel, és szurkálja meg a kis Katika, meg a kis Marika karját, amit a Katika és Marika vérzett. Mondjuk ezt mondjuk magyarra és egy óvodára lefordítjuk, hál' Isten, nálunk nincsenek ilyenek. Tehát ugye a szülő tudta, megpróbálta kihúzni a gyereket, de aztán mégis megtörténik, te meg azt hallod, gyászoló szülőként, hogy a másik szülő tudott róla. Ez is egy érdekes felvetés. Igen. Lehet, hogy így mentette meg a gyereket, így életben marad, és max pár év börtön, ha megcsinálja, akkor valószínűleg 40 év. Életfogytiglan, vagy akár ki is végzi, igen. Soma most otthon elkezdte bedugni a szekrény mögé, a házilag bütykölt detonátorban.
most nem? Most
már ma azért ma mindenki nézzen be az ágya mögé.
Igen, mi van a gyereknél?
Mi van a gyereknél, igen.
Igen, most nem azért mondom, de kb. 3-4-9-kor kaptam egy SMS-t a gyerektől, hogy azt írja, hogy rendelnék drótot a művészellátóból.
Aha,
majd
aha,
ha megint
drótot.
Elhozod, vagy fizesek házhoz szállítást. Nyilván elhozom, persze, hogy elhozom. Nem fogok azért
nem,
fizetni házhoz szállítást.
Megint elhagysz valamit, kérlek.
Elmegyek érte. Nem ezzel van a hangsúly.
Tegnap is elment az 1000 forintos postaköltséges porot, és elgyött egy 70 rongyos szemüveget. Hát, miért nem menne el a drótért? Tessék?
De mit akar a dróttal?
Lehet, kerítést fonni.
Hátra kötözni majd a kezünket.
Vagy az anyjával. A bombát az árabbal.
Igen.
Öcsém.
Jó, ha elhozod a drótot, annyi, hogy ne legyen a fejeden szemüveg. Menj át a város másik oldalára.
És nem egy biciklivel, mert akkor azt hagyod ott.
Nem egy biciklivel, ilyen spóra 800 forintot, de ne legyen rajta a drúdi szemüveg.
Nem.
Jó?
Biztos, hogy nem.
Tehát arra azért, ja, azért, azért figyelj.
Viszont még van egy kis máv, még belefér?
Na.
Örülnétek neki, szeretnétek?
Persze, nagyon.
Képzeljétek el, hogy egy pár héttel ezelőtt voltunk hegykön, és szuper jól éreztük magunkat, és ugye onnan nem messze van Nagy Cenk, ugye? Gyönyörű, Széchenyi kastély, ott van a mauzolom, stb. Gondoltuk, hogy átmegyünk, és hát természetesen frissen beszerzett elbájkjainkkal szerettük volna megtenni az utat, de azért beírtuk, hogy szépen az útvonal tervezőbe, hogy lehet eljutni hegy körül Nagycenkre, és egy nagyon érdekes információt kaptunk meg
hegykő,
ezáltal.
Bécs, Sopron,
nem,
Sopron,
Nagycenk. Tudod, az van, hogy amikor beírod az útvonal tervezőbe, akkor feladja neked azt, hogy autóval, vonattal, gyalog és kerékpárral, nálunk ugye a kerékpár volt a prioritás, de hogy mennyi idő alatt lehet eljutni. Jó, hát akkor melyikötök szeretném megnézni a kapott információkat? Nagyon izgalmas.
Na kérlek szépen, azt mondja, hogy mi?
Kiírta a vonatot?
Várjál, mondom, autóval 10 perc.
Várjál, mondd, hány kilométer a két város között, vagy a két település között?
Ja, van egy ilyen nevetség is 5 kilométer.
5 kilométer.
Igen, autóval lesz 10 perc.
Gyalog?
Gyalog 1 óra 44 perc.
Igen.
Kerékpárral 29 perc.
Igen.
Vonattal 5 óra 48 perc.
Valószínűleg nincs összekötetés a két igen, város
igen,
között.
Igen, egy pár, van. Pár átszállása meg lehet
Bécsbe,
oldani.
Bécsből, Sopron-Sopron, Nagycenk, vagy az, valami ilyesmi.
A mindenségét neki.
Igen, nem hittük el. Jó, tehát, hogy akkor már inkább gyalog, nem? Tehát, hogy akkor elindulok az 1 óra 44 perc. Nem is olyan sok, egy kicsit gyalogolsz, és már ott is vagy. De hogyha hegy körül le akarsz menni Nagycenkre, vonata 5 óra 48 perc.
Úgyhogy a táv az egyébként egy 10 kilométer, vagy egy 8 kilométeres táv.
4-5 kilométer lett a.
Most akkor nincs összekötve a két település.
Körbe kell menned.
Körbe mész.
Valahol, mondom, Bécs érintésével
egy
mész,
laza,
egy soproni átszállással, kicsit várakozol az állomásokon. Pedig
szarra így jársz minden nap dolgozni. Egy körül Nagycenkre, mivel jössz vonattal? 3-kor kelek, 8-ra vagyok itt.
De MÁV alkalmazott vagyok, ingyen van.
Igen, viszont inkább ingyen megyek.
De MÁV van.
Igen, de hogy 6-ra beérjek, évfőkör kell elindulnom.
Ott a jó kis sárga-zöld vonatok jár. Zsül, azonnal
befosztál? Mi van, becsúszott valami a gatyába?
Nem becsúszott, kicsúszott.
Levegőt vettél, és megint bevizeltél?
Szeretnék nektek mutatni valamit.
Na.
Ha már erről a vasútvonalról beszéltünk, mert ott ugye nem MÁV jár ezen a vidéken.
Bizony, hogy gyesebb,
hanem a, igen, a Győr-Sopron Ébenfurt vasútvonal, ez a sárga-zöld című, igen, vagy színű vonat, igen, jár. És hát az a helyzet, hogy képzeljétek el, ők ünnepelnek. Ők ünnepelnek, 150 éves lett a szem, igen.
Ja, azt hittem,
ez egy gyesebb.
Azt hittem, pontosak voltak.
Ez egy ilyen zöld-sárga vonat,
zöld,
ugye?
Zöld-sárga nagyon jól néz ki, és hát 150 évesek lettek, úgyhogy erre vonatkozólag egy jubileumi dalt
hoztak. Már most szekunder szégyen érzetem van.
Hoztak össze.
Tehát várj, ez a MÁV-hoz tartozó. Nem, ez más, nem. Ez egy gyesebb.
Ez
egy tökönálló zöld-sárga vonatos, hálózatos kis valami.
Ez egy teljesen különálló sztori. Ugye Magyarország északnyugati részén dolgoznak ők, plusz Ausztria. Egy nagyon-nagyon nagy cégről van szó, rengeteg emberrel, nagyon sok vonattal, jó állapotú, fantasztikus vonatokkal.
És miért kell én? Tehát előre kérdezem, ha ott ülök egy érdekes kezdeten, hogy lenne egy fontos kérdésem, miért akarunk mi énekelni? Tehát miért gondoljuk azt, hogy ez ebből jó sül ki? Még nem hallottam a dalt. Ellenvetés? Nem.
Elég, jó,
150 a gyesev, mi darra fakadunk.
Végül is már majdnem 9 óra van, hallgassuk meg. A 7-kor nem szavaztam volna még rá.
Nagyon durva. Mennyire szekunder? 1-től 5-ig mennyire fogok borzongani? 6-os?
6, 1-től 5-ig szerintem 6.
De látnom kell hozzá videót, vagy elég? Tehát lássam együtt a kettőt.
Igen, nagyon jó lenne, ha néznék.
További kedvet csinál nekem az e-bike-ozáshoz?
Egyébként ezt nem tudom, mert szerintem ők nem annyira késősek. Tehát
erről egy gyesevről nem hallunk semmit.
Jó.
Nem jött, kigyulladt, nem ért oda. Nyílt pályán megállt. Tehát ezek nem ugyanazokon a sineken közlekednek? Ezek külön építettek egy hálózatot Magyarországon? Hogy van ez, hogy ezek mindig volt, sosincs róluk semmi hír.
Igen, ugye, hogy ott nincs az, hogy késés volt, kigyulladt, akármit.
Az elmúlt 5 év legizgalmasabb dolga egy esetben kapcsolatban most ez a dal.
A dal.
Tehát, hogy valójában te hallottál már egy esetben vonatot késni? Vagy a MÁV-al csoporthoz tartozó dolog? Ez tök önálló.
És miért ilyen vidám mindenki a képeken, amikor beütöm azt, hogy gyesev?
Tehát ez olyan, mint mondjuk a Ryanair meg az Air France, hogy van a Ryanair, aki a MÁV, és van a nagy francia légitársaság, akik viszont pontosak.
Ja.
Igen. Na jó, borzongjunk egy kicsit.
Egy,
jó, mi ott ültünk az értekezleten, mi jeleztük, hogy ezt ne csinálják.
Hát egyelőre nem jeleztük, egyelőre azt mondtuk, hogyha nincs jobb marketing fogás megünnepelni a 150 éves születésnapot, akkor írassunk egy jó dalt.
150 éve mennek.
150 éve mennek.
Jézus Atya Úristen.
És hát ha már ugye ezt arra felhasználjuk ezt a dalt, hogy építjük vele a céget, és a dicső 150 éves múltat megünnepeljük, akkor egy kicsit a mi embereinket, a dolgozóinkat is tegyük már bele, hogy
ők be... Ó, te kellemetlen! Legyenek. Ez milyen régi időket idéz, Katika? Ajaj. Mit csinálsz kedden délután 6 órakor? Mennék haza.
Nem.
Videóklipet forgatunk, felveszed a gyeseves kosztümöret, az jössz énekelni, úgy jössz énekelni, mint a húzat, egyébként nem lesz szabadság.
És mosolyogsz végig. Különben ugrott a kafetéria.
Aztán se szabadság, semmi. A dolgozók énekelnek benne.
Vannak,
most
benne
már igazán kínosan kezdek énekes, szenvedni. Gondold, de bejön az áp, és azt mondaná, hogy a rádió egy 10. születésnapjára énekelni fogok.
Így van.
Ugye mindenki vegye fel a rádió egyes kabátját, kulacsát fogja, kézbe kimegyünk a teraszra, közös énekel.
És már fésülni is oldalra a haját.
Halljuk a dalt, tehát a dolgozók vannak benne.
Ők is benne vannak, van egy fő énekes, de a refrénnél benne vannak, de a klipben viszont ők szerepelnek.
150 gyesebb, 150 zöld és sárga színekben.
Nem bírom, bocsánat, meg kell tájtam, most el kell mennem. Rosszul lettem.
De az a baj, hogy
velem az a baj, most
velem van a probléma egyébként.
Nem, jó. Hogy... Bere, adjuk át magunkat, a nagyon durva
szegnem.
Gyere velem.
150 gyesebb.
Én is szomorodok meg.
Ne. Borzolj, velem is csinálj, úgyhogy ez nagyon jó.
150 zöld és sárga színekben. Futazzunk együtt, gyere velünk, ahova szeretnéd elviszünk.
Micsoda!
Hősiesen!
Minden itt micsoda rock and roll.
Figyeld a klippet!
Figyeld!
1872 óta eltelt jó sok idő, pontosan másfél évszázad, s idézhetjük dédapánkat, a hőskor, amikor még bizony gőzös jár. Indó ház volt az állomás, s a vaspálya nagy újítás. Sik volt vasutasnak lenni.
Ez a dicső múlt, ez még oké, figyelj.
Ki nem fogad annyira rossz a dal.
Vonatok jöttek, mentek, az évtizedek perentek. Már két országban működtünk, személyt, árut is elvittünk. Újabb
dolgozni.
Igen. Elmondom, hogy sok rockzenekar egész pályafutás alatt nem ír egy ilyen dalt. Tehát, hogy... Tehát egyébként figyelj, slágeres. Tehát, hogy fülbe mászol. Igen, van egy dallama, nem tudom, ez egy átvett dal, vagy valami feldolgoztat. Picit
úgy éreztem, hogy egy prospektust énekel el.
Ugye, a dicső múltat eleveníti fel a dal első harmadában, a két országot érted, még a monarchia.
És aztán?
Személyszállítás modernizálódunk, ugye az indóházak megszűnnek, nincsen már szénlapátolás, elektromos áram van benne, és elérkezel a refrénhez, ahol azt érzed, hogy a dolgozók invitálnak téged, invitálnak mint utast, hogy gyere velünk, mert 150, és invitálnak, hogy gyere közénk, hogy legyél
de ez nem egy kicsit ilyen régi, ilyen szockó, ilyen tudod, csináljunk klipet, és integessenek benne a dolgozók. Tehát 1960-ban egy malév hirdetésre azt mondta, hogy oké. És egyébként tök cuki a dolog, nincs vele bajom. Tehát, hogy ártatlan, jó hangulatú, működik a dolog. De valahogy azért ez ebben melyik, úgy mindig benne van ez a gyertek, énekeljetek, integessetek.
Így van, legyünk nagyon
mondom, vidámak. Mondom, integessetek, de Marika vagyok a könyvelésről, nem akar mondom, jössz integetni Marika a könyvelésről. Csárulunk téged innen, mint a húzat, érted? És Marika megy is integet a könyvelésről. Kicsit ez még, mindig ez egy kicsit, ez a szockó, szocializmus, kicsit azért ez úgy, gyere integetni egy SF klipbe. Nem megyek, mondom, jössz.
De jössz, de jössz.
Úgy integetsz, mint a húzat.
Jössz, mert nem lesz két hét szóvi.
Jó, egyébként helyesek.
Aranyos, persze, aranyos.
A gyesev, a rejtőzködő máv. Semmit nem hallunk róluk 150 éve. Látod? Ezek rendben odaérnek, rendben elvisznek. Merre közlekednek ők? Én nem nagyon utazom gyesevvel, hogy az országban mindenhol ott van.
Nem, csak a nyugati részen, ugye Sopron és környéke, plusz tehát ez Ausztria.
Plusz Ausztria, tehát átmennek, visszajönnek, ingáznak.
Igen.
Aha. Aha. Hát ezért nem hallunk róluk.
Figyelj, néztem
nem
egy ilyen összesítést.
Nem késnek, igen.
Hogy azt mondja, hogy személy van, pontosan, igen, tehát hogy ilyen 91,7%-os személyvonati pontosság jellemzi őket.
Na, azért az nem a rossz. Vizsgált, hát azért mondtam, hogy ők évben egyébként tökre rendben vannak, nézd meg. Jól néznek ki a szerelvények, 97%-os pontosság, azért ezek jó számok.
Igen. Igen.
150.
Egyébként nem, figyelj, azt mondom, hogy rendben van. Tényleg.
Igen.
És ha ilyen pontosak is így viszik az utasokat, 150-nél le a kalappal. 1800, az azt jelenti, hogy 1870-es években indultak. Azért az...
72. Ahogy a dal is megmondja.
Ja, ahogy a dal is megmondja, hogy 1872-ben indultak el. Tehát monarchia, kiegyezés, boldog békeidők. Hát egy gyönyörű korszaka egyébként Magyarországnak.
Most vettőlük a MÁV 10 új mosztonyt. Új szerűt.
Már kifutottunk a reformkorból, ugye megtörtént a szabadságharc, túl vagyunk egyébként a bosszún, de elindultunk egy boldog századforduló felé. Az egy nagyon szép korszaka Magyarországnak. 60-as évek kiegyezés, polgárosodás, ugye? Ja, hát az első világháború, az a 60-tól 1914-ig, az egy nagyon szép korszaka egyébként Magyarországnak. A polgári társadalom ott alapozta meg saját magát, az igazi polgárság. Az egy borzasztóan szép időszak a Magyarországnak tényleg. Gazdag, sok minden jött létre, sokat alkottunk, sok mindent hoztunk létre, nagyon klassz volt. Aztán rosszul helyezkedtünk kicsit a 20. században, többször is a cumi rossz oldalán voltunk, de valójában az tényleg nagyon szép korszak. Hova mehetett az első? A 72-ben elindult valahova, az úgy csak
hát,
úgy...
Hát, hogyha ez a régió, akkor biztos ilyen Bécs-Győr. Hát,
valószínűleg igen, a monarchián belül valahova mehetett, igen.
Hát, és a Sopron azért nem, mert hogy akkor az országon belül tört, tehát, hogy az várjál, akkor az... Nem, az szerintem Győr, ugye?
Győr és Sopron. Igen. Ezeket beállnak a délibe, a keletibe is. Gyesebb szerelvények, mozdonyok is, tehát eljönnek idáig. Most csak beugranak is segíteni.
A késéseiket ott szedik össze.
Pestig elmegy a gyesebb, igen. Na jó, hát ezt szeretjük.
Jönnek borzongani,
hogy igen, tanulnak a MÁV-tól. Jönnek időt utazni a MÁV-hoz. Na jó, van 9 óra múlt, 1 perc, jövünk mindjárt a hírek után.